kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A templomok, kápolnák, útmenti keresztek felújításával a keresztény Magyarország hagyományait erősítjük, jelentette ki a vallás turizmusért felelős miniszteri biztos a Csongrád-Csanád vármegyei Apátfalván. Nacsa Lőrinc a felújított Langó kápolnánál tartott hálaadó mise előtt elmondta, a kormány számára kiemelten fontos a vallási turizmus, a zarándok turizmus támogatása. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, aki templomot épít, templomot újít fel, az a jövőre gondol, jövőben bízik. Kifejtette, az elmúlt 14 évben a kormány támogatásával a Kárpát-medencében 3700 templomot újítottak fel, és több mint 200 új templom épült, továbbá számos közösségi ház és más egyházi épület is megújult. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak a hétfői Semmelweis nap, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Tájékoztatásuk szerint július 1-e egyben a Magyar Egészségügy napja, ekkor zárva lesznek a házi orvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják. Kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes a magyar közbiztonság. Magyarország a világ 14. legbiztonságosabb országa, hangsúlyozta a belügyminiszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara és Katasztrófavédelmi Intézetet tisztavatási ünnepségén Budapesten. Pintér Sándor a végzős és esküdtett hallgatóknak gratulálva és őket köszöntve kiemelte, hogy az egyetemi oktatás magas színvonala felkészítette őket a szolgálatra, és a tanulmányaikat kitűnő eredménnyel befejező hallgatóktól azt kérte, hogy szolgálatuk ellátásakor is legyenek élenjárók. Móri Zsigmond születésének 145. évfordulója alkalmából felavatták az író mellszobrát a Kápolnásnyéki Halászkastély parkjában. A műalkotást a miniszterelnök irodát vezető államtitkár leplezte le. Nagy János, a Pogány Gábor Benő szobrászművész által készített mellszobor avatóján arról beszélt, vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy puszta véletlenek döntenek arról, hogy kivé és mivé válunk életünk során. Hozzátette, hogy Móri Zsigmond rendes kálvinistaként ennek pont az ellenkezőjét hitte. Ő azt látta, hogy a táj, a föld, a község és a közösség, amely körülölel bennünket, magában hordozza azt, hogy kivé és mivé leszünk. Szülőföldünktől kapjuk nyelvünket, első dalainkat, érzéseinket, ösztönvilágunkat is, fűzte hozzá az államtitkár. Ma az identitását elvesztő Európában minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bírnak a kultúránkat és hagyományainkat megőrző kezdeményezések, jelentette ki a pénzügyminiszter a Karcagi Birkafőző Fesztivál megnyitó ünnepségén. Varga Mihály hangsúlyozta, a kormány továbbra is kiáll Európa keresztény alapjai, a nemzetállamok Európája mellett. A tárcavezető kifejtette, a hagyományok, a hagyományos élet és értékrend, a nemzet, a vallás és a család támadás alatt áll ma, nem csak Európában, hanem a világon. Ezeket az értékeket meg kell védenünk. Hozzátette, ahol az identitást meghatározó alapvető tényezőket, mint például a vallás, a nemzettudat vagy a család fogalmát megkérdőjelezik és felszámolják, ott eltűnnek a hagyományos értékek, ezeket ugyanis nem más hozza létre, mint a közösségek aktivitása. Csak közösségben van élő hagyomány, tette hozzá. Kiváló termésre, a tavalyi duplájára és hosszú szezonra is számíthatnak idén a kajszi barack termesztők, mondta Nagy István agrárminiszter. Elmondta, idén korábban kezdődött és tovább tarthat a kajszi barack szezonja. Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt bizonyos vasútvonalakon a személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Néhány szakaszon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A MÁV ZRT arra kéri az utasokat, hogy tájékozódjanak az indulás előtt. A hétvégén átmenetileg visszatérő kánikula miatt fokozott figyelmet kér mindenkitől a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nagy melegben több folyadék lehetőség szerint vízfogyasztását javasolják, valamint a déli órákban a tűzönapon tartózkodás mellőzését és napvédő krémek, továbbá sapka, kalap viselését kérik. Végül az időjárásról. A gomolyok összeesnek, a záporok, zivatarok keleten mindenütt megszűnnek. Ezt követően derült, fátyolfelhős száraz idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 24 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban egy síroki útmenti feszület felújításáról hallanak, utána pedig megtudhatják, hogyan járt Csigaboga a gyöngyösi motorversenyen. Számítok önökre. Sirok település a Mátra keleti szélén a Tarna folyó mentén húzódik meg. A településen a mai napon áldottak meg egy helyi összefogással megújított, felújított útmenti feszületet a Petőfi úton. Most a kezdeményezőt Telekné Medvecki Ágnest hallják.
Hát ugye mi kezdeményeztük ezt az egész felújítást a férjemmel, részben támogattuk anyagilag is, részben meg úgy összefogtuk a dolgokat, lett hozzá elég sok anyagi támogatás, olyanok, akik munkájukkal támogatták, vagy csak hozzászóltak kellemesen, segítették ezt az egész történetet, és hát végül is így indult el. Valamikor a télen az ötlet így megszületett, és akkor a szakmai kivitelezést azt egy olyan vállalkozó végezte, aki sírkőkészítő, falubeli. Aztán a betűket például, mert elég sok szöveg van rajta, hogyha majd kimegyünk, meg lehet látni.
Egy gyönyörű felirat.
Azt úgy megakadtunk rajta, hogy meg kellene tartani a régi szöveget, de már annyira meg van kopva, hogy nem lehet, és itt az utcánkban van egy nyugdíjas, régebben ő is sírkőkészítéssel foglalkozott, aki vállalt a társadalmi munkába, hogy kivéste, újravéste a betűket, és a férjem meg nekiült, és három délután szépen kifestette. Úgyhogy ezek egy ilyen összefogás, aztán az alapot itt a szomszédokkal készítették el. Valójában nem ez volt az eredeti helye ennek a keresztnek, ez egy olyan 40 évvel ezelőtt került, egy olyan 200 méterrel lejjebb volt innen, ahol egy családi ház épült, és az a család, aki oda fiáiknak a szomszédjukba építettek, ők kezdeményezték az akkori plébános atyánál, hogy felhozhassák ide ezt a keresztet, és azóta igazándiból mindenki úgy gondozza a környezetét, kiviszi a kis virágát, a kis mécsesét, és aztán most jött ez az ötlet. Általában minden évben támogatunk valamit az egyházzal kapcsolatban, attól függően, hogy van-e valami atyának valami kezdeményezése, vagy csak mi kezdeményezünk valamit. Most ebben az évben ez volt.
De nem ez az első kereszt, amihez neki fogtak, hogy felújítsák, ugye?
Nem, hanem a falu központjától egy picit tovább megyünk, ott a kanyarban van egy kereszt, azt ott az ottani szomszédok újították föl. Most azt hiszem a tavaly lett a falunk kívül, ahogy az állomás felé elmegyünk egy kereszt, az is részben a vártársaság, részben magánszemélyeknek, ők fizikailag is ők készítették, és van egy harmadik, amelyik teljesen új kereszt, ahogy a lakótelepből a gyár felé megyünk, azon a végén nem volt kereszt, és az is magánszemélyek támogatásával és készítésével készült el. 4-5 évvel ezelőtt egyszer augusztus 20-ára lett szentelve.
Igen, emlékszem, mert akkor itt voltam. Vissza ehhez a kereszthez, ennek van valami neve? Vagy a kereszteknek itt van nevük?
Nincsen, inkább a falunak a Tehát azt mondják erre, hogy most úgy van meghirdetve, hogy Petőfi úti kereszt, mert mondjuk így ismeri talán jobban mindenki. Van ez a mozgalom, ez a fogadjunk örökbe keresztet, ott úgy van, hogy felvégi kereszt. Tehát ugye ez a falunak a felvég. Aztán végül is ezekről vannak elnevezve, konkrétan a keresztnek nincsen konkrét neve, hanem inkább a falu annak a részéről, a nevéről. Tudjuk, hogy melyik.
És az állítatójáról valami fennmaradt?
Sajnos nem tudtam még kinyomozni, ez egy célom, mert rajta van a név. 1913-ban van állítva egy özvegy Domán Mátyásné, ami egy ritka név, sírokban legalábbis, tehát nem egy ilyen tőzsgyörkeres síroki név, és így mindenkiben felvetődött most a felújítás, hogy az ki volt, de megpróbálok majd téli időben, mikor kicsit az ember jobban ráér, valahogy nyomára bukkanni, hogy ki lehetett ez.
Valami szokások fűződtek itt a keresztekhez régebben? Keresztjárónapok, Jézus keresés, stb.?
Hát nem, mert viszonylag a templomtól távol eső részeken vannak ezek a keresztek, tehát ott mindig az a közösség díszítette, elment mellette, imádkozott. Az összes ilyen egyházi, akár keresztút, akár úrnapi körmenet, az mindig a templom környékén van. Valamikor régen például az úrnapi körmenet az a falu különböző pontjain volt. Ma már a templom körül csináljuk meg a négy oltárt. Az még mindig megvan, hogy azoknak a családoknak a leszármazottja csinálja a felvégit, vagy az alvégi oltárt, akinek valamikor a háza előtt volt, mert valamikor ugye a kapuban volt. Ugye most már változtak az atyák is, volt idő, amikor idős atyánk volt, most meg már nagyon sok településre kell nekik eljutni, és akkor így minden rendezvényt a templom vagy a temetőben, a halottak napjakkor is, a temetőben is van egy hasonló nagy kereszt, vagy még talán nagyobb, akkor de oda megyünk ki, mert az ugye ott van a mise, ki lehet menni utána a temetői kereszthez, és ott végzük el a szertartást.
És volt valami egyéni indítatása, hogy nekiálljon a kereszt felújításának, hogy kezdeményezze, hogy megújulhasson?
Mindig van az embernek valami olyan családban, ami hálát adásra. Hát ugye nekem vannak gyönyörű szép unokáim.
Látjuk voltak, őket, itt a fénykép.
Voltak betegségek, gyógyulások. Sajnos szülők elhunytak, de nagyon szép kort megéltek, mert 87 éves volt apósom, édesanyám, 4 nappal a 90. születésnapi előtt halt meg. Közben jöttek az unokák. Tehát mindig van hálát adni valami, és ez úgy bennünk is van, hogy valamiben mindig támogatjuk az egyházat. Mint mondtam, hogy attól függően, hogy van valami olyan kezdeményezés, hogy temető, templom, ez meg az felújítása, vagy csak egyszerűen most van a családban egy esemény, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor most megegyezünk a atyával, hogy miben tudjuk most éppen támogatni, vagy van egy ötlet, hogy mert tudom én, a szüleim például megírték a 70. házassági évfordulójukat, és mondjuk egy komplett oltárterítőt vettem, mai napig feltesszük, rájuk gondolok.
A legutóbb felújított és a mai napon megáldott síroki útmenti feszületről Telekné Medvecki Ágnest, a felújítás kezdeményezőjét hallották. Thank you. most következő riportban a település első emberét, a polgármestert kérdezi a keresztfelújítás kapcsán kolléganőm Farkas Erzsébet.
Tuza Gábort, Sirok település polgármesterét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Néhány nappal ezelőtt találkoztunk egy hírrel, miszerint Sirok településen a Petőfi utcában található feszület megújul. A közeljövőben most a riportot a pénteki napon rögzítjük, vasárnapi napon megszentelésre, megáldásra is kerül. Nos, ez adja a találkozásunk apropóját. Mit is lehet tudnunk erről a keresztről?
Hát ez a kereszt 1930-as években épült. Egy fénykép is van róla, magánkezdeményezésből állították ezt a keresztet. Tudni kell, hogy Sirokban tulajdonképpen most már minden kivezető úton van feszület. Az elindulóknak és a hazaérkezőknek a köszöntésére. A apropója a kereszteknek a felújítása az volt, hogy van egy egész jó kis csapat, akik lelkükön, szívükön viselik ezeknek a kereszteknek a sorsát, hiszen van közötte olyan is, ami nem is a múlt században, hanem még előtte épült, állítatott, és ezek olyan történelmi erekék, hogyha az ember belegondol, én legalábbis amikor belegondolok, akkor szinte borsódik a hátam, hogy hány száz embertől köszönt el, vagy hány száz embert köszöntött, akik hazaérkeznek. Az egyik legrégebbi az a Kőkúti elágazónál lévő úgynevezett Cupci Matyi keresztje. Egy nagyon híres siroki ember volt, de a Cupci Matyi egy alacsony termetű, de nagyon jópofa, nagyon aranyos, nagyon segítőkész ember volt, és ők anno annak idején kimentek Amerikába, amikor volt a nagy kivándorlás, és amikor ők hazatértek, annak az emlékére és a jóisten dicsőítésére állították, hogy ők vissza tudtak térni Magyarországra, vissza tudtak térni szülőföldjükre, Sirokba. Sirokban most már minden kivezető vagy bevezető úton van kereszt, az utolsót, a szederült 4 évvel Pintér Attila és családja állította teljes maga a munkájából, némi anyagi segítséggel, és most már ezzel a 4. kereszttel ezzel ugye teljessé vált az utaknak a ellátása. Van egy másik, nagyon érdekes és nagyon felemelő érzésű, az már nem keresztünk, hanem szobrunk, Nepomuké Szent János szobra, aki tavaly volt 200 éves, és erről való tekintettel felújítottuk újra, szenteltettük, és én úgy gondolom, hogy a településnek egy része, a település lakóinak egy része nagyon a szívén viseli ezeknek a kereszteknek, szobroknak a sorsát, átérzik lelkületileg, hogy ezek mit jelentenek, mint ahogy mondtam, hogy hány ember keze munkája, hány ember tekintete, hány ember élete múlott vagy telt el ezeknek a kereszteknek a védelme alatt. És civil szervezetek, magánemberek, önkormányzat összefogott és folyamatosan újítjuk fel a kereszteket. Egyetlen kereszt van még Sirokban, még nincs felújítva, az magánterületen van, de egyeztettem már ennek a magánterületnek a tulajdonosával is, és aki hozzájárult, hogy ez a kereszt is felújításra kerüljön.
Mit lehet tudnunk a Petőfi úton található keresztről?
A Petőfi úti kereszt az egy család által felállított kereszt. Én nem ismerem pontosan, hogy mi ennek a története, bár le van fényképezve maga a felirat, ha kimennek, vagy kimegyünk, akkor majd el lehet olvasni ezt a keresztet is. Ez ugye Sirok és Pétervására felé vezető út szélén van. Hát már nem egészen a falu végén, mert ugye túlépültek rajta az épületek. Elég romos állapotban volt, és akkor ott a környéken lakóknak jutott az ezükbe, vagy tűnt föl nekik, hogy akkor fogjunk össze, vagy fogjanak össze, és akkor újítsák föl.
Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, szó szerint az összefogásnak egy szép példája ennek a keresztnek a megújítása is.
Igen, tulajdonképpen minden egyes keresztnek a megújítása az összefogás szép példája, természetesen a plébános úr hadható segítségével, támogatásával, de mindenféle külső, hogy így fejezem ki magam, külső nyomásgyakorlás nélkül, tehát maguk az emberek, ez a 10-12 ember, aki ezt úgy érzi, ezt mindig nem azt mondom, hogy égtelen gyorsasággal, hiszen ugye szabadidejükben, hétvégén, saját pénzből, időjárási körülményeket figyelembe véve újították fel ezeket, szép, lassan, komótosan, de most már mondom, hogy egy kereszt kivételével mindegyik fel van újítva.
Több keresztet is megemlített, összesen hány kereszt található Sirok településén?
Összesen 4 régi, 1 új kereszt, tehát 5 kereszt. Na most az egyik a Sirok külterületén van, amit mondtam, ez a Cupci Matyi keresztje, de a többi a Sirok belterületén van.
Nagyon aranyos és találó ez a Cupci Matyi név, olyan kis kedves, és ahogy mondta, a története is megvan ennek a keresztnek.
Igen, ezzel kapcsolatban van nekem is egy ilyen személyes történetemet, nem a Copci Matya, hanem annak a fiával, aki már a tőlem is idősebb bácsi volt, és ő mindig kerékpárt tolva közlekedett itt az úton, és hát tudni kell, hogy ő körülbelül 150 centi magas volt. Én 188 centi magas vagyok, és mikor megállított, akkor mindig megfogta a kezemet, megfordított, odaállt a hátam mögé, és akkor a környékbelieknek mondta, vagy környezőbelieknek mondta, hogy na most nézzétek meg, tényleg az egyik ember olyan, mint a másik. Hát mindig, tehát nagyon vicces volt, nagyon aranyos volt, és a szülők is ugyanilyenek voltak.
Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, hamarosan megáldásra és megszentelésre kerül ez a kereszt. Mikor és ki fogja megáldani és megszentelni?
Árvai atya fogja megszentelni.
A helyi plébános?
A helyi plébános, és most hétvégén, 23-án vasárnap délután 13 órakor.
Mik a jövőbeli terveik a településen található szakrális emlékekkel kapcsolatosan?
Hát akkor most olyan tervet mondok, amit még csak a plébános úrral egyeztettünk. A templom kert mellett van egy olyan terület, egy elég meredek terület, amely hát azért néz ki tulajdonképpen elfogadhatóan, mert folyamatosan kaszáljuk, vágjuk, és ott szeretnénk felállítani egy, hát nem tudom, emlékművet, hogy mondjam, mert én megmondom őszintén, nem vagyok templomba járó, de engem nagyon megérint mindig ez a dolog, és hát drága megboldogult anyósom azt mondta, hogy fiam, ha mindenki annyira hívő lenne, mint te, az jó lenne, annak ellenére, hogy én nem vagyok templomba járó. Drága anyósom megboldogult, anyósom ő viszont az volt. Tehát mi szeretnénk Erdélyből fafaragásokat rendelni, mert félig meddig megbeszéltük, és ott felállítani egy ilyen, hát nem is szoborpark ez, de a keresztutat tulajdonképpen megvalósítani. Az egy elég meredek hegyoldal, ott Jézus Krisztus is megszenvedett anno annak idején is, talán ezt is akarjuk vele egy kicsit az embereknek átadni, hogy érezzék ők is azt, hogy ez az élet, a földi élet nem mindig egy nagyon könnyű dolog. De ha az ember elgondolkodik rajta, átgondolja, segítséget kér, összefognak az emberek, akkor egy eredményes, szép élettörténet jöhet létre, és öreg korára, idős korára az ember talán olyan megnyugvással tekintett vissza, hogy nem volt értelmetlen az élete ezen az árnyékvilágban.
Kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani ezt a tervet és célt is. Köszönöm szépen a beszélgetést Tuza Gábornak, Sirok település polgármesterének, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy találkoztunk.
A riportban megemlített Siroki kereszten a következő felirat olvasható. Isten dicsőségére állítattam özvegy Domán Mátyásné 1913 évben. Légy üdvözölve Jézus szent keresztjem, üldözöttek bűnösök reménye, melyet értünk hordozott a bárány, általad megváltott saját vére árán. Nyerj a földön mi nekünk irgalmat, holtunk után mennyei jutalmat. Amen.
Az elmúlt percekben Tuza Gábort, Sirok polgármesterét hallottuk. Műsorunk végén egy csokorra való keresztekhez és szobrokhoz fűződő történetet, anekdotát nyújt át önöknek Borhi Tivadar.
Hát a legelső talán a fancsali plékrisztus. Tudnélik, Rózsa Szent Mártont az első világháború előtt fancsalnak hívták. Valaki ott hálaadás képen akart egy keresztet felállítani, most már nem tudom, hogy bent a községbe, vagy a község szélén, vagy pedig a földjén, de ő ott maga rendelte egy helyi mesternél a keresztnek a felállítását. A keresztet szépen föl is állították, és a régi szokás szerint a korpuszt, a testet, azt lemezből vágták ki. Helyi festő festette meg, de valahogy olyan rosszul sikerült a festés, hogy olyan arcot festett Jézusnak, hogy azóta szállóige volt azon a részen, hogyha valaki szomorú képet vágott, olyan képet van, mint a fancsali plékrisztusnak, vagy olyan képet vágsz, mint a fancsali plékrisztus. A másik érdekes dolog a gyöngyösi Dónát szobor. Ez valamikor a Szurdokpart tetején állt az abasári elágazás előtt. Valamelyik évben, szintén még úgy az első világháború előtt vagy után, Dónát napja igen rossz időjárás jött, azt már nem tudom, hogy jégeső vagy fagy, bár Dónátkor már ritkán szokott fagy lenni, de inkább valami jégeső vagy valami igen rossz idő, úgyhogy a szőlőtermésnek egy jó része elment, és erre valaki egy szőlővenyige köteget kötött a hátára, és meggyújtotta, meg oda tett egy táblát, Dónát, ha ilyen hideget hoztál, akkor melegedjé. Hát, amit tudnék mondani még, az a tarnamérai Nepomuki Szent János szobor, ami a Tarna hídján áll. Legények jó kocsmai mulatozás után elhatározták, hogy csinálnak valamit, elmentek a tarnamérai hídhoz, és a középfelé, az út középfelé álló Nepomuki Szent János szobrot elfordították heves irányába. Még van egy érdekes dolgom, a Jászberényi Vendel szoborház, ami a Akasztódombon áll. Mert valamikor a Jász főkapitánynak pallos joga volt, akaszthatott is, de aztán, amikor megszűnt ott az akasztófa, akkor egy Vendel szobrot állítottak, a pásztoroknak a védőszentjét. Ez személyesen láttam ezt a dolgot, illetőnek hallottam is. Egy jász ember birkát akart vásárolni valamilyen családi ünnepre, mert ugye a jász ember birka nélkül nem tud meglenni, ha születik, ha keresztel, ha esküszik, ha meghal, ott mindig birkát főznek. Szólt ott valami kollégáinak, hogy nem tudnának-e olcsón birkát. Azt mondja neki, hogy te, én tudok. Szóval mennyi? Ez mondjuk körülbelül a 70-es évek elején történt. Azt mondja, te, úgy tudom, meg van szorulva az a juhász, nagyon tán 1000 forinté is adna. Öregem, hol van? De azt mondja, ha megmondod, akkor 2 üveg söré. Azt mondja, 5 üveg sört kapsz tőlem, csak mondd meg, hogy hol van ez a birka. Menjünk el. Jó van, azt mondja, hol az 5 üveg sör? Megveszi az 5 üveg sört, megisszák, elmennek. Na, hol van a birka? Megy, na menjünk. Kimennek a Szagyva hídhoz. Hát hol a birka? Hát azt mondja, ott a vendelné, ott van 2, alkuthatsz rájuk. De akkor már vette a nyúlcipőtől, szaladt onnan, mert biztos, hogy kapott volna egy kis hátbavágást, ezért a viccé, hogy a kőbirkákat akarta elkomendálni a kollégájának. Gyöngyösön történt 1950-es évek elején, mikor a nemzeti vállalatok megalakultak, úgy is tartották Gyöngyöson, hogy ez csoda. A Mária Tanoda intézet, ami a mostani Kiszaléz utcában van, az régen Papmelhizedek utca volt, utána lett Marszkároly utca, most pedig Kiszaléz utca, ott volt a páli szentvincéseknek a rendháza, iskola és apáca kolostor. A kiskapu bejárat fölött volt egy Mária szobor. Amikor 1950-ben megalakult a nemzeti vállalat, hát a vállalat élére igazgatónak kinevezték, nem tudom a rendes nevét, de mindenki csak Csigabogának említette. Egyébként nem is mester volt, csak egy köműves segéd, de ő lett a magasépítő nemzeti vállalatnak az igazgatója. Természetesen ugye ők mindjárt szervezkedtek, és ipari tanuló otthont akartak létesíteni. Mi volt a legközelebbi elvették a apácáktól a Mária Tanodai kolostor létesítményt, és ott akarták beszervezni az ipari tanuló otthont. Mikor elment az igazgató, meglátta a Mária szobrot a kapu fölött, az volt az első intézkedése, azt onnan le kell venni. Le is vették, nem egy különleges szobor volt, egy egyszerű kis Mária szobor. De mit ad Isten, mi történt? Abba az időben az volt a szokás, hogy Gyöngyösön majd minden vasárnap délelőtt motorversenyt rendeztek. Akkor még az igazgatók se ilyen kocsikon jártak, mint ma, hanem a Csigabogának volt egy saját Csepel motorkerékpárja. Hát az egyik vasárnap be akarta mutatni, hogy ő is körbe tud menni azon a pályán, amin a versenyzők mentek, mert úgy volt, hogy akkor még Markkári utcán le, rá Pesti útra, vissza a Jókai utcán és a főtéren, és így volt a kör. Ő is elindult, hogy majd bemutatja a verseny előtt az ő tudását, és mit ad Isten? A kapu előtt volt egy akácfa. Annak szaladt neki. Ott, ahol a szobor állt, 2 méterre tőle. Ott érte a karambol. Bevitték a kórházba, és papot kért. Nem sokkal utána el is bocsájtották, emiatt, hogy papot kért. Csak az az érdekes, hogy pont annál a szobor helyén érte a karambol, ahol a szobor állt. Ezt annak idején csodának emlegették Gyöngyösön.
Csigabogáról és még sok mindenről Borhi Tivadar mesélt. Mai műsorunk ezzel véget ért, de nem távozom a szokásos felhívás nélkül. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz vagy harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre várok. Most megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Péderi Zsolt volt. Új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a szürkehályogról volt szó. A témában dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvost, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatóját, Monos Márta, a Csillag.hu rádió szerkesztője kérdezi. Kérem, tartsanak velünk!
Van, ahol olvastam, hogy évente mintegy 70 000 szürkehályog műtétet végeznek el hazánkban. Ezt is felkeltette az érdeklődésemet, mert hogy irgalmatlanul magas számról van szó, hogy sokakat érintő témár az, amiről mi most beszélgettünk az előttünk álló percekben dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvossal, a Miskolci MÁV rendelő intézet orvosigazgatójával, akit köszöntök szeretettel a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Főorvos úr, igaz-e ez a szám még, amelyre én persze a neten leltem, vagy van valami pozitív-negatív irányú változás már azóta?
Ez a szám az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt, jelen állás szerint 85-90 000 szürkehályog műtétet végzünk Magyarországon.
Akkor gyorsan megkérdezem, hogy mi az oka ennek?
Ez egyébként körülbelül megfelel a fejlett ipari országok átlagának, tehát ezt utolértük az elmúlt évtizedekben, ezt a számot, mondjuk a 100 000 lakosra vetített értékét. Több oka is lehet. Részben az, hogy ez alapvetően az időskor betegsége. Szürkehályog lehet természetesen veleszületett szürkehályog, lehet fiatalkorban kialakuló szürkehályog, lehet különböző betegségek következtében fizikai hatások, akár áramütés következtében kialakult, vagy egyéb betegsége, például cukorbetegség következtében kialakult formája, azonban az esetek messze túlnyomó többségét az úgynevezett időskori szürkehályog okozza. Ez a szürkehályog, tehát a szemben lévő szemlencse, az egy fontos része a szemnek, az gyűjti össze a fénysugarakat, és vetíti az ideghártya megfelelő részére, tehát egy nagyon fontos része. Fontos, hogy jól működjön, és átlátszó maradjon az élet során, azonban az öregedéssel a szemlencsének az átlátszósága csökken. Ezt hívjuk szürkehályognak.
Tehát elszürkül gyakorlatilag.
Elszürkül, igen. És ebből is következik, amit mondtam, hogy az időskor betegsége nő lassacskán az átlag életkor, a születéskor várható életkor, ezért egyre gyakoribb ez a betegség. Ennek következtében a beavatkozás. Azonban van egy másik fontos ok is, míg régen 30-40 évvel ezelőtt, vagy még régebben a szürkehályogok egy része volt alkalmas az akkori technikával a műtétre, akkor még megvárták a szemészeti osztályokon a orvosok, hogy idézőjelben mondom, megérjen a szürkehályog, tehát egy eléggé elszürkült és már nagyon rossz látás, nagyon rossz életminőséget okozó állapotban operálták. Manapság ez az új technológiákkal megváltozott. Már az éretlenebb szürkehályogokat is operáljuk. Ez is vezethet oda, hogy a száma az ütéteknek nő.
Azért várták meg korábban a kollégák, mert nem volt még ismert ez az új műtéti eljárás, vagy azért, mert az egyfajta garanciát jelentett, hogy a műtét sikerére?
Nem volt még ez a műtéti technológia, tehát Magyarországon körülbelül ilyen 25-30 éve terjedt el ez a műtéti megoldás. Egyébként európai szinten mi nagyon jók vagyunk, sőt a legújabb úgynevezett femtoszekundumos lézer által asszisztált beavatkozást, azt itt végezték Magyarországon először pár évvel ezelőtt. Tehát abszolút az élvonalban vagyunk. Nyilván a technológia megszerzése az részben anyagi kérdés is, tehát az, hogy elterjedjen egy országban egy technológia, ez anyagi kérdés is. És visszatérve a kérdésére, korábban az akkori technikának megfelelően, technológiának megfelelően biztonságosabb volt a műtét, hogyha már érett volt.
Mert hogy vastagabb az, amit le kell...
Nagyobb seben keresztül végezték a műtétet, egy 7-8 milliméteres, vagy még attól is nagyobb seben keresztül, egy kis eszközzel, ami odafagyott a saját lencséhez, az elszürkült szemlencséhez, ezen a módon vették ki a szemből, és ezt követően még nem is volt műlencse beültetés sokáig. Bár a műlencsék felfedezése az a 60-as években történt, azonban a tömeges elterjedésük az jóval-jóval tizedekkel később alakult ki.
Most, ha jól figyelek, ugye nem is volt még műrendse beültetés, tehát úgymond, konyha nyelven mondom, lefejtették ezt a hártyát tulajdonképpen a szemről, ugye?
Egész pontosan úgy fogalmazhatnánk, hogy ez ugye nem egy hártya, hanem a szem belsejében lévő kicsi szerv, ez egy bő 1 centi átmérőjű, valójában lencse alakú, hogy a magyar neve is mondja, lencse alakú kicsi része a szemnek, ami hajszálvékony kis rostokkal van felfüggesztve a szem falához illeszkedő izomzatra, és ez a lencse végzi azt a feladatot, hogy egyrészt a alakjának a változtatásával tudunk közelebbre és távolabbra nézni. Másrészt pedig összegyűjti, ahogy említettem, a fénysugarakat, azokat a fénysugarakat, amik az információt hordozzák, tehát amire ránézünk a külvilágból, a fénysugarak hordozzák az információt, és ezt fókuszálja a retinának a hátsó legértékesebb részére, a sárga foltra. Onnan ott kezdődik az információ feldolgozás, megy hátra az információ az agy felé, a látóidegen keresztül, többszörös átkapcsolódással, és aztán végül az agy hátulsó részén, az úgynevezett látókérekben történik a végső információ feldolgozás.
De akkor ezek szerint ez a műtét megtörtént, ugye? Tehát visszakapta az eredeti látását a páciens? A régi
a hőskorban visszakapta a látását valamilyen módon, de mivel nem volt még műlencse beültetésre lehetőség, ezért a szemlencse eltávolításával hiányzott ez a törőerő abban az egész rendszerben. Tehát a szem az nagyon pontosan fel van építve, egy komplex rendszer többféle törőközeggel, és ez a szemlencse ebben a tekintetben nagyon-nagyon fontos része. Ezt úgynevezett hályog üvegekkel pótolták, tehát egy vastag 10-12 dioptriás szemüveggel. Manapság már nem nagyon látunk talán egy-egy idős embert, akire, hogyha ránézünk, akkor olyan nagynak látjuk a szemüvegben a szemét, ilyen extrém nagynak. Ők hordanak még, de hát talán már nincs is
szódásüveg szemüveget. Van egy érdekes jelenség, ugye, hogy a fiatalok is egyre gyakrabban megjelennek a szemész orvosok előtt a kéréssel, a műtét iránti kéréssel, de először arra lennék kíváncsi, hogy ugye utalt itt arra, az imént mondta, hogy nagyobb sebben, ugye az őskori műtétről van szó, ez az őskori idézőjelben járt ez a beavatkozás. Érintőlegesen mondta, hogy a lézert. Tehát akkor beszéljünk egy kicsit a műtéti eljárások technikájáról, erről a fejlődéséről, meg arról, hogy ez a seb ez most már nincs. Nem jelenik meg. Tehát miután megjelent az invazív műtéti eljárás, azóta másként kell beszélni a szemészeti beavatkozásokról, ezúttal, vagy ez esetben a szürke hályog műtétről is.
Mindkét esetben invazív eljárás volt, tehát a műtéti eljárások azok invazív eljárások, tehát a szembe kell jutnunk valahogy. Korábban valóban más technológiával, jóval nagyobb sebben keresztül végezték ezt a műtétet, és ahogy telt az idő és fejlődött a technológia, egyre kisebb sebek keresztül végezzük már. Jelenleg 2,8 mm, 2,7, és most már egyre gyakrabban 2,2 mm-es. Tehát gondolják végig a kedves hallgatók, hogy milyen apró sebben keresztül végezzük a műtétet. Ami hihetetlen szinte, hogy egy ekkora, bő 2 milliméteres sebben keresztül egyrészt eltávolítunk egy több mint 1 centiméter átmérőjű lencsét, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy olyan eszközt juttatunk a szembe, dugunk be a szembe, amelyik ultrahang energiájával rezeg, és gyakorlatilag ezt a lencse állományt szétrázza, és egyben kiszívja. Tehát ez az eszköz 3 funkciót végez, ez úgy hívják egyébként, hogy fakó emulzifikáció.
Ez nem az a dárdácska, ugye, amivel dolgoznak, mert volt alkalmam egyszer az ön ilyen műtétét végignézni.
Az már ilyen technológia volt, igen, természetesen.
Tehát arról a dárdácskáról van szó, amivel dolgozik az
igen.
ember.
Ez az eszköz 3 funkciót lát el, egyrészt megy a folyadék a szem belsejébe, hogy fenntartsa a teret, másrészt a végén lévő piciny fém tüske, egy kis csövecske, rezeg nagy sebességgel, és a szemlencsének az anyagát, ezt az elszürkült szemlencsének az anyagát szétrázza, és a csövön keresztül az eszköz kiszívja. Tehát ez a 3 funkciója van a műtét.
Melyből a beteg egyébként semmit nem érez ezek szerint? Vagy hát valamiféle matatás, kotorászást biztos érezhet, de minek utána végignéztem a műtétet, tudom, hogy rezzenéstelen arccal feküdt ott a beteg.
Igen. Míg korábban a hagyományos műtéteknél, amikor operáltunk, előtte érzéstelenítő injekciót adtunk. Ez elég dermesztő látvány, a szem mögé adunk, az alsó szemhéjon keresztül, a szem mögé adunk érzéstelenítő anyagot, illetve a szem mellé is. Ezt váltotta ki az úgynevezett helyi érzéstelenítés, az szemcsepp érzéstelenítés, amikor csak érzéstelenítő cseppet adunk a betegnek. Természetesen egy fájdalomcsillapítót, esetleg egy enyhe nyugtatót adunk a betegnek, de ez sem minden esetben. Előkészítő cseppeket adunk, de a legfontosabb része ez az érzéstelenítő csepp. Tehát a beteg a műtét során tudja mozgatni a szemét, néha elő is fordul ez, már megkérjük, hogy ne tegye, de a gyakorlatban ez olyan jól működik, hogy gyakorlatilag problémamentesen zajlanak ezek a műtétek. I'm gonna make a change for once in my life. Gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on
my fear with winter cold. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretend not to see their needs? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one man soul. They follow each other on the winds, you know, 'cause I got nowhere to go. That's why I want you to know. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there are some with no home, not a nigger too long. Could it be really me? Pretend that they're not alone. We don't deep this card, somebody's broken heart, and a washed on a dream. They follow the pattern of the wind you see, 'cause they got no place to be. That's why I'm starting with me.
Fantasztikus hallgatni, és egyébként nem véletlenül mondják, hogy az egyik legdinamikusabban, gyorsabban fejlődő szakterület az egészségügynek.
Igen, igen. Mind a műtéti számokat tekintve gyakorlatilag a világon ez a leggyakrabban végzett, úgymond idézőjelben mondom, nagysebészeti beavatkozás, mert oda tartozik. Nyilván nem lehet összehasonlítani egy szívátütéssel, de legnagyobb számban végzett műtéti beavatkozás világszert.
Hogyha már a műtéti technika fejlődéséről beszélünk, ez a lézer forradalmasította a beavatkozást, ugye?
Alapvetően az ultrahang forradalmasította, ez az úgynevezett fakóemulzifikációs módszer, amiről beszéltem eddig, ez a kis rezgő, ultrahang segítségével rezgő eszköz. Az utóbbi időkben az úgynevezett femtoszekundumos lézerek fejlődésével, feltalálásával és fejlődésével egy új lendületet kapott a katarakta sebészet, szürkehályok sebészet. Lehetőség van most már arra, hogy lézer segítségével gyakorlatilag a sebész érintése nélkül elkészítsük a sebet, tehát ezt a bizonyos két és fél milliméteres sebet, a segédmetszést, adott esetben még korrekciós bemetszéseket is lehet végezni a szemen. Másodszor a szemlencsének az előső tokját, tehát úgy kell elképzelni ezt, mint tényleg, mint egy lencsét, aminek van egy burka, egy tokja, és benne van a lencse anyaga, ami elszürkült, és ahhoz, hogy hozzáférjünk a műtét során a lencse anyagához, ahhoz az előső tokon egy kör alakú nyílást kell tépni. Ezt csipesz segítségével tesszük a műtét során. Ezt váltotta ki a lézer ebben a bizonyos technológiában, és pontosan beállíthatóan 5-5,5 milliméteres kör alakú, pontosan centrált sebet készít. Ezen kívül az úgynevezett kemény lencséknél, amikor sok energiára van szükség, tehát egy kicsit macerásabb a műtét, jobban megviseli a szemet, a fakóemulzifikációs technikával, a lézerrel fel lehet darabolni akármilyen pici darabokra a lencsét, ezáltal megkönnyítjük a műtét során a szemlencsének, a szemlencse anyagának az eltávolítását. Azonban tudnunk kell, hogy ez a technológia Magyarországon ma nagyon-nagyon kevés helyen áll rendelkezésre. Azt nem mondom, hogy kísérleti dolog, hiszen Európa vagy Amerika szerte ez egy elterjedt módszer, de a műtétek nagy többségét azt világszerte és Magyarországon is még nem ezzel a technikával végezzük.
Mert hogy drága?
Elsősorban a drágasága miatt. Tehát ezek a lézerek, ezek 100 milliós nagyságrendet is elérhetnek, és hogyha azt nézzük, hogy milyen finanszírozása van, hát ezt nagyon nehéz realizálni.
Ha már kimondta a katarakta szót, akkor rá is kérdezek, hogy honnan kapta a katarakta elnevezést a szürkehályog? Miért katarakta a szürkehályog?
Ez a régi görögök nevezték el így, a Nílus felső folyásán vannak, amikor még a Nílus csak kisebb folyó, vízesések, és ahhoz hasonlították az ókori orvosok a betegek panaszai alapján, mint hogyha a vízesésen egy vízfüggönyön keresztül nézne ki a beteg, amikor már elszürkült a látása, és ezeket a vízeséseket hívják kataraktáknak. Több számozott katarakta van Egyiptom és Szudán környéke.
A műlencse azonban műlencse, akárhonnan nézzük, és hogyha már a technikai és technológiai fejlődésről beszélünk, akkor itt szorosan meg kell említeni ugye a műlencsék területén lévő tapasztalható fejlődést is, mert hogy korábban csak egyféle típus létezett, aztán később az évek során gazdagodott a műlencsében is. Már úgy értem, hogy egyféle funkcióra volt képes, ha jól tudom.
Igen, ez az úgynevezett egyfókuszú lencsék, amiről szó volt. A műlencsék, ugye, mint említettem, a szemlencsének, a saját szemlencsének, amit eltávolítunk, annak a törőképességét, a törőerejét hivatottak pótolni. A évek során, vagy évtizedek során a műlencsék nagy fejlődésen mentek keresztül, mind az anyagát, mind a dizájnját illetően. Gyakorlatilag a korábbi technikákkal azért kellett valamivel nagyobb sebet készíteni, és most már a műlencse korszakról beszélek, mert ezek merev, úgynevezett PMMA, polimetilmetakrilát anyagból, vagy merev műanyagból készültek, tehát nem lehetett csak egy kicsit nagyobb sebben keresztül egy legalább 5 milliméteresre, vagy még attól is nagyobbra megnagyobbított sebben keresztül lehetett beültetni ezeket a lencséket. A jelenleg használatos fokoemulzifikációs ultrahangos módszerrel azért tudjuk ilyen kicsi sebben keresztül beültetni a lencsét, mert egyrészt vékonyabbak lettek a lencsék más törésmutatóval, de legfontosabb, hogy hajlítható, összehajlítható lencsékről beszélünk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ezt a rugalmas műanyagból készült lencsét egy injektorba, olyan, mint egy injekciós fecskendő, egy olyanba helyezzük, és abban összetekeredik a lencse, és így sokkal kisebb nyíláson keresztül be tud jutni a szembe, a sebben keresztül, majd ott kihajlik a lencse, és eléri a végső formáját. A végső mérete ezeknek a műlencséknek általában az a legfontosabb része, amin a fény keresztül megy és összegyűjti a fényt, az körülbelül 6 mm, a teljes mérete az pedig 12 mm körül van.
Ma már valamennyi műtét így történik, tehát a lencse beültetéssel egyszerűen történik.
Így van.
Hogyha kialakul egy ilyen szürke hályog a szemünkön, akkor az egy megkezdett folyamat, tehát megállíthatatlan folyamat, vagy lehet esetleg stabilizálni?
Jelen tudásunk szerint ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Jelentős kutatások zajlanak természetesen, hiszen ennek olyan mind népegészségügyi, mind gazdasági jelentősége van, hiszen adott esetben most már fiatalabb, még munkaképes embereket is érint, nem csak a nagyon időseket, vagy időseket, nagyon időseket érinti. Tehát van olyan jelentősége is a dolognak, hogy nehezebben tudja elvégezni valaki a munkáját.
És ez a magyarázata arra, és akkor most itt be is hozom azt, amire utaltam az imént, hogy majd még erre visszatérünk, hogy egyre több fiatal jelenik meg az orvosoknál, szemészorvosoknál azzal a kéréssel, hogy végezze el a szürke hályog műtétet, mert hogy az élet minőségét is javítja nyilvánvaló.
Igen, igen.
Ez hát doktor van. Úr, ránéztem az órára, illetőleg figyelmeztetett a kollégina, hogy itt a vége, de van még egy pár kérdés, mert ha már itt beszéltünk a lencsékről, akkor szeretnék én majd még itt a kontaktlencsékről is beszélni, úgyhogy egy alkalmas időpontját megragadva folytatjuk majd a beszélgetésünket, jó?
Rendben, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, hogy bejött.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a szürkehályogról volt szó. A témában dr. Várhegyi Zsolt szemész főorvost, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatóját, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!